korlátlan önkény és nem a gátlások hiánya. Épp ellenkezőleg, a szabadság belső mérték kérdése. A szép nála nem pusztán esztétikai fogalom, hanem erkölcsi iránytű. Mindaz, ami igaz, tiszta és emberhez méltó. Az ember akkor szabad igazán, ha nem kényszeríti rá magát a rosszra, és nem sodródik az indulatok, érdekek vagy félelmek mentén. A belső szabadság ott kezdődik, ahol az ember képes nemet mondani arra, ami rombol, és igent arra, ami épít. Vas Albert gondolata arra emlékeztet, hogy a szabadság nem elszakít a felelősségtől, hanem éppen összekapcsolja vele. Aki a szépet választja, az nem veszít, hanem tartást nyer. Így válik a szabadság nem puszta lehetőséggé, hanem erkölcsi minőséggé. Olyanná, amely megtartja az embert akkor is, amikor a világ körülötte bizonytalan.
A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. 100 éve történt. Új világrend születik.
Üdvözlöm Önöket, Társi István vagyok. A Kossuth Rádió hetente jelentkező történelmi magazinját hallják.
Szentendrének ez a különössége, és ezért maradt meg ez a kicsit ez a zárványszerű állapot, hogy elfogyott a gazdasági potenciál, és nem volt mód arra, hogy a rossznak gondolt épületeket, vagy a divattyamult épületeket ugye átépítsék, újraépítsék.
Szentendre nevét hallva a hangulatos macskaköves utcák, a nyüzsgő turizmus és a pezsgő művészeti élet jut eszünkbe. Időutazásra hívjuk most Önöket az 1920-as évekbe, egy olyan viharos, átmeneti korszakba, amikor Trianon traumája után a korábban szerb vezetésű falusias település kétségbe esetten kereste a jövőjét. Modernizáció kontra helyi lobby, a főváros közelségének dilemmái. Erről mesél a Szentendrei Képtárban látható Vissza a jövőben című tárlat. A kiállítás a város lakóinak történetein keresztül mutatja be a nem is olyan régmúltat. Tartsanak velünk!
100 éve történt. Új világrend születik.
A logó elsődleges célja a figyelemfelkeltés, a megkülönböztetés, valamint a bizalom és a márka ismertség építése. A 20-as években a szentendrei festők már használták.
Akkor emblémának hívták, és akkor ráteszik a város címeréből ezt a bárányt.
Falunak nagyocska, városnak meg kicsike. Szentendre és a 20-as évek.
Szentendre ebben az időben egy faluszerű kisváros, amely nyilván őrizte az egykori gazdag időknek a nyomát, de épp kiürültek a templomok, a Péter Pál templomot éppen le akarták bontani és téglánként eladni a 20-as években.
A szentendrei művész telepés az ősfák, a téma az utcán, akarom mondani, a parkban hevert.
Két olyan archív fotó, ahol látszik, hogy a művész milyen hatalmas vegetációban fest. És ezt az ősfás kertet szerették nagyon a művészek. Ők beleköltöztek a természetbe.
100 éve történt.
Szentendre az 1920-as években válaszút elé került. A filoxérával együtt nem csak a szőlő, hanem átmenetileg a jómód is sok helyen eltűnt a dunaparti településről. Vissza a jövőbe. A szentendrei képtár kiállítása. Szilágyi Zsófia kurátor, a Ferenci Múzeum munkatársa kalauzol minket ebbe a korszakban.
Szentendre ezekben az években, 10-20-as években azon gondolkozik, hogy most városként fejlődjön tovább, hogy maradjon nagyközség. Nincsen gimnáziuma, nincsenek városi intézményei. Ugye a kiállításban is kiemeltem, hogy 23-ban, 26-ban épül meg a városháza, ami pont ezt szimbolizálja, hogy amellett döntöttek, hogy akkor városként tovább. Szentendre ebben az időben egy faluszerű kisváros, amely nyilván őrizte az egykori gazdag idők, a nyomát, ugye itt voltak a templomok, de épp kiürültek a templomok, épp el akarták adni, le akarták bontani. Ugye ebben az időben került át az egyik, másik, harmadik templom szép lassan a református, illetve a katolikus egyház tulajdonába. A Péter Pál templomot éppen le akarták bontani és téglánként eladni a 20-as években, tehát hogy nem volt semmi szinte a mai 11-esen túl, csak gyümölcsösök és egy-egy villa, persze már kezdtek feltűnni, tehát hogy nagyon más volt ez a Szentendre.
Olyannyira, hogy az 1920-as években városi lap sem volt.
Tehát a Szentendre és vidéke pont ebben az időszakban éppen nem működik. És ami nekünk nagyon nehéz, és látszik, akkor is küzdöttek ezzel, és azt gondolom, hogy ma is a Budapest közelség.
Szilágyi Zsófia azt mondja, hogy a főváros közelsége áldás és átok volt egyszerre.
Ami egyszerre öröm és pozitív adottság, de egyszerre egy nagyon nagy nehézség is, mert hogy túl közel vagyunk ahhoz, hogy itt külön művészeti élet, vagy Budapesttől független művészeti élet, irodalmi élet bármi kialakuljon, nem is volt meg ehhez a polgári réteg, mert ugye pont akkor történt a filoxéra járvány miatt a gazdasági ellehetetlenülés, amikor ez a polgárosodás megindult volna Magyarországon. Tehát nálunk ez elmaradt.
De jelentős szerb lakosság volt még ebben az időben?
Hát már nem annyira, és a háború alatt ugye a szerbek, mint ellenségek szerepeltek a közbeszédben, és nagyon sokan elmentek Szerbiába. Tehát már a szerb lakosság is megfogyatkozott, nyilván azért is ürültek ki a templomok, és lettek fölöslegesek.
Azt említette, hogy a 20-as évek egyfajta akkor ilyen vízválasztó volt, hogy most akkor éljük tovább egy nagy községi településnek az életét, vagy pedig akkor városiasodunk, és hogy Szentendre az utóbbit választotta. Városháza ekkor épül, legalábbis a második szintet ugye ekkor húzzák rá. Ennek voltak még jelei a két világháború között?
Én azt gondolom, hogy voltak, tehát azért itt volt egy erős helyi közösség, voltak színjátszókörök, ugye egyre más alakultak az egyesületek, turista egyesület, volt itt vízi élet, sportélet, volt kaszinó.
Mozi volt.
Mozi is volt, igen. Tehát, hogy azért nem úgy kell elképzelni, hogy fű sem terem Szentendrén. Egy-egy embernek az elhivatottsága az, ami mozgatta ezeket a társulatokat, vagy színjátszóköröket, vagy mondom a vízi és sportéletet. Mindeközben persze bekapcsolódtak az országos egyesületek életébe, ugye akár a legényegyletek, katolikus körök, polgári körök, tehát ezek mind megjelentek Szentendrén is.
Az úthálózat fejlesztése is fontos szempont volt.
A 20-as évek elején nyitják meg a Dömörkapunál a kőbányát. Egész megyére kihatása volt annak, hogy akkor az útépítéshez itt a megyében tudták kitermelni a megfelelő alapanyagot. És hát ugye a parcellázás, a villaépítkezések.
Itt a kiállításban sok olyan fotót, képeslapot, régi képet láthatunk, ami egy olyan arculatát mutatja be Szentendrének, ami már nem létezik. Tehát vannak olyan épületek, említette, hogy éppen templomot készültek lebontani itt a 20-as években, de hogy vannak olyan épületek, amelyeket csak itt a kiállításban lehet látni, mert a valóságban már nincsenek meg?
Igazság szerint Szentendrének ez a különössége, és ezért maradt meg ez a kicsit ez a zárványszerű állapot, hogy elfogyott a gazdasági potenciál, és nem volt mód arra, hogy a risz-rossznak gondolt épületeket, vagy a divattyamult épületeket ugye átépítsék, újraépítsék. Nincsenek itt szecessziós épületek, vagy historizáló épületek, mondjuk a Dunaparton a Vörös Marti villa, de hogy a városban egyszerűen nem történt építkezés, így maradt meg Szentendre ennek a mondjuk így, hogy barokk kisvárosnak. Talán az Erzsébet kioszk, amiről van itt egy alig látható fotó. Alapvetően a belváros, az óváros nem változott.
Nyilván vannak fundamentumok, olyan cölöpök, amelyekre építkeznek, amire a kiállítás is építkezik, ami mellett nem lehet elmenni, ilyen természetesen a művésztelep. De Szentendrének vannak még ilyen jellegzetes kapaszkodói, amit mindenféleképpen be kell mutatni, ami nem maradhat el egy kiállításból, hogyha Szentendre 100 évéről beszélünk.
Én itt a kiállításban semmiképpen nem akartam egy átfogó, főleg nem egy 100 évről szóló kiállítást, de még a 20-as évekről sem egy várostörténeti tényt felmutató kiállítást létrehozni, hanem inkább mikrotörténeti kutatásokkal akartam valami módon felidézni ezt a korszakot. Gyakorlatilag 10 embernek a kiemelésével beszélünk erről az időszakról, ez a 10 ember teljesen más társadalmi státuszú, más nemzetiségű, más nyelvű, idős, fiatal, tehát a korosztály tekintve is teljesen mások. Szóval az ő történetükről, az ő bemutatásukkal akartam egy kicsit megidézni, hogy vajon milyen emberek éltek akkor a városban.
Közös bennük az, hogy szentendreiek.
Így van, hogy Szentendréhez közük van, vagy itt laktak már régóta, családjukat tekintve már mondjuk azt, hogy ős honos szentendreiek, vagy éppen ebben az időszakban költöznek Szentendrére, vagy szerbek, vagy zsidók, vagy svábok, tehát hogy sokféle szempont szerint válogattuk őket, hogy ez a színesség, ami azt gondolom, hogy viszont ha már rákérdezed, ez biztos, hogy nem hagyható ki, hogyha Szentendréről van szó, mind a táj, ugye, a környezet, ami Szentendrét körülveszi, mind pedig a lakosság egy nagyon változatos és színes közeg, illetve lakosság, tehát ezt semmiképp nem szabad kihagyni, és épp ez az, aminek kapcsán itt most egy kicsit tudunk arról beszélni, hogy hogy éltek ezek az emberek egymás mellett Szentendrén.
A tárlaton felvonuló 10 szentendrei karakter között a legkülönfélébb társadalmi rétegek képviselői jelennek meg, a városfejlesztő polgármestertől a dolgos hétköznapok emberéig. A malomipar alkonyát megélő molnármester, a földet vásárló, majd neves szőlőnemesítővé váló egykori napszámos, vagy éppen az a francia katonacsaládból származó, több nyelven beszélő vegetáriánus papírkereskedő, aki később művészek modelljeként is feltűnt. A kiállítás kitekint a jövőbe és a traumák feldolgozására is. Megismerhetjük egy kislány történetét, aki holokauszt túlélőként idézte fel a szentendrei emlékeit, valamint egy olyan építész professzort, akinek köszönhetően nem csak műemlékvédelmi szemlélet, de a városháza bővítése révén közvetlen építészeti örökség is maradt a városra. A Ferenci Múzeumi Centrum Vissza a jövőbe című kiállítása így válik a múlt század elő Szentendréjének lenyomatává, ahol 10 ember sorsa és emlékezete világítja meg azt az utat, amely a mai művészvároshoz vezetett. Most pedig Szalóci Pál következik a 100 évvel ezelőtti Magyarország című napilap híreivel.
Vasárnap életbe lép a futballtilalom. Vasárnap még lejátszhatják Budapesten a kijelölt mérkőzéseket, azután kezdetét veszi a futballtilalom, és ettől kezdve már csak a protekciós fővárosi csapatok mérkőzhetnek, természetesen ők is csak vidéken. Az MTK vasárnap Pécset játszik, a PSC ellen, a vasasok Szombathelyre rándulnak. A csehek a régi határkövek helyett új vaspóznákat állítanak föl. Prágából jelenti tudósítónk. Az osztrák-csehszlovák határ mentén az átkelő állomásokon a régi határköveket új jelzésekkel cserélik föl. Körülbelül 3 méter magas, háromszögletes vasoszlopokat emelnek, amelyeken kék-fehér-piros zászlókat lenget a szél. A lobogókon a csehszlovák címer látható, és ez a felirás Csehszlovenska Republika. Molnár Ferenc és Darvas Lili házassága. Molnár Ferenc, aki az utolsó néhány héten Budapesten tartózkodott, házasságot kötött Darvas Lilivel. A fiatal művésznő, aki legutóbb a német színpadokon aratott sikereket, néhány nappal ezelőtt érkezett Budapestre. Az író és a művésznő házassága Molnár Ferenc lakásán ment végbe, a tanúk és az anyakönyvvezető jelenlétében. Más senki nem volt jelen az esküvőn. Molnár Ferenc fiatal feleségével tegnap reggel autón külföldre utazott. Néhány hétig Milánóban, majd Velencében fognak tartózkodni, azután Salzburgba utaznak. A Radion új önműködő mosószer központi irodája közli, hogy ezen új mosószerrel az alábbi helyeken és napokon tartanak próbamosást. Június 19-én Besnyő Kálmán fűszeres csemege kereskedő, 8. kerület József körút 14. 20-án Gáspár testvérek Erzsébet drogéria, 7. kerület Erzsébet körút 42. 21-én Zala Adolf fűszerkereskedő, 7. kerület István út 8. 22-én Stern Zsigmond drogéria, 5. kerület Vilmos Császár út 42.
Önök a 100 éve történt című történelmi magazin műsor hallgatói. Idén 100 éves a hazai képzőművészet egyik legfontosabb bölcsője, az 1926-ban alapított Szentendrei régi művésztelep. A centenárium alkalmából a Művészetmalom három épület szárnyában nagyszabású jubileumi kiállítás nyílt, amely egy évszázad ikonikus, sőt ritkán látott vagy most előkerült remek műveit gyűjti egybe. A kiállítás az egykori tüdőszanatórium épületeibe elsőként beköltöző 8 alapítómester örökségétől indul, és egészen a ma is ott alkotó generációk munkásságáig ível. A tárlaton Bodonyi Emőke kurátor, művészettörténész, a Szentendrei Ferenci Múzeum muzeológusa kalauzol minket.
Itt vagyunk a művésztelep makettje előtt. Ezek az épületek azok, amelyek már nincsenek meg, ugye?
Meg. Hát ezeket bontották le 1970-ben, viszont ezeket szerették nagyon a művészek.
Ez egy ősvás terület, nem?
Igen, ez egy hatalmas ősvás park volt, teljesen lefutott a Dunáig, volt benne egy gyümölcsös kert is, és itt van két olyan archifoto, ahol látszik, hogy a művész milyen hatalmas vegetációban fest. És ezt az ősvás kertet szerették nagyon a művészek.
Tehát ők beleköltöztek a természetbe.
Igen. Ők beleköltöztek a természetbe. Magában a kertben ők körülhatárolhatták a maguk alkotó területét, ami lehetett nagyon személyes, de lehetett egy óriási közösségi tér is, ami lefutott a Dunáig. És ennek a makettnek az a jelentősége, hogy nagyon sok képet megmagyaráz. Nagyon sok képen megjelenő motivumot értelmez. Ott van például Barcsai Jelenek az a két lépcső feljárója, amiről szerintem most már nagyon kevesen tudták, hogy a művésztelepnek a utcával párhuzamos épületének a úgynevezett filagória részét mutatja meg. Ott nagyon szerettek a fakorlátos lépcső alatt ülni a művészek. És akkor itt van a két önálló ház, a Lula háza, amit Kántor Andor és Gál Filola kapott meg, miután 37-ben összeházasodtak, és utána már mindig Lula házának hívták, vagy a Médi házát, ahol két lépcső sor vezetett föl a házba, és az egyik műteremben a Kornis Dezső alkotott, a másikba pedig a Gráber Margit. És itt ebbe a két terembe csupa olyan festmény látható, ahol ezeket az épületeket, vagy egy-egy részüket megfestették.
A művésztelep története nem csak vásznakon, hanem korabeli dokumentumokon is tovább él. A kiállító térben a különleges archív fotók időkapuként működnek, szimbolikusan összekötve a mai látogatót a múlt alkotóival.
Itt vannak azok az archív fotók, amiket nem győzök hangsúlyozni, hogy milyen fontos. Ez egy 26-os kép, ami még a Pannonia telepen készült, tehát van az ideiglenes művésztelepe. Ez már a városházi kiállítás 26 novemberében. Hát itt öten láthatóak a nyolcok közül, de micsoda jelentősége van, hogy megvannak ezek az archív fotók.
Milyen elegánsak?
Nagyon, hát ők azért nem a bohém típusú művészek voltak, hanem akik adtak magukra.
És ez... Ők így is festettek nyakkendőben?
Nem, azért nem. Volt nekik egy ilyen köpenyük, és ugye itt látható már az a egykori tüdőszanatórium, ez egy képeslap, amit ők megkapnak. Tehát ide költöznek be, ugye ki van írva, hogy üdülőháza, de aztán nem sokára ide ráteszik, hogy Szentendrei művésztelep, és akkor még két bejárata volt. Az épületnek meg faléces kerítés, és az idővel eltűnt.
És ez a szanatórium amúgy a város tulajdonában volt?
Ez városi a munkásbiztosítónak a tulajdonában volt, és aztán amikor megkapta a művésztelep, akkor egy jelképes, egyforintos bérleti díjért
adták
meg, igen. És amikor 28-ban megszületik a Szentendrei Festőtársaságok, megcsinálják a logójukat, ezt így hívjuk, akkor emblémának hívták, és akkor ráteszik a város címeréből ezt a bárányt. És élettől fogva használják a logót minden meghívón, budapesti katalógusnak a meghívóján, akkor 39-ben jelenik meg már a Szentendrei Művésztelep 10 éve című kiadvány, és ott is ott van a logó. Tehát használják tudatosan.
Ez a Szentendrei művésztelep így a 20-as, 30-as években nem volt egy nagyon zárt közösség. Mondhatni azt, hogy nyitott volt, nyilván megvolt az a fajta kötelező zártság, ami kellett, ami összetartotta őket, de hogy nem úgy alkottak, hogy elbújva a kis műteremben csak a kiállításra megmutatni a képeket, de hogy attól függetlenül az a fajta nyitottság az itteniek felé, az egy fontos dolog volt, nem?
Egyrészt maga a festőiskola is biztosította ezt a nyitottságot, de a festőiskolán kívül is, ami egyébként 35-ben megszüntetik a festőiskolát, azért mindig fogadnak vendégművészeket. Tehát abszolút nyitott ez a művésztelep. Az tény, hogy 35 után bizonyos zártság azért megfigyelhető. Tehát már nincsenek olyan nagy ulatságok, nem olyan dinamikus már a társaság élet, de ez annak köszönhet, hogy van, aki már családot alapít, ott van a római ösztöndíj, és ez vele jár olyan, hogy az ember egyre többet foglalkozik a szakmájával.
26-ban vagyunk, nyilván a trianoni sok az még rendesen ott van az emberekben, de hogy ez egyfajta túllépés. Trianon után is van életmutatása.
A 20-as években egy óriási nagy egyesület alapítási láz volt Magyarországon, tehát nagyon sok művészeti egyesületet hoztak létre, mert mindenki megpróbált valahogy túllépni, tovább lépni, de egyébként ez a 45 utáni időszakot ugyanúgy jellemezte. Tehát ugye a trauma, a második világháború vége, a háborús élmények feldolgozása mellett végig ott van az újraépítés, az újjáépítésnek a szándéka. Ez akár egy elemi ösztön is, de ugyanakkor mégis tovább kell lépni.
Most ismét lapszemle és Szalóczi Pál a Magyarország napi lap 100 éves híreivel.
Két rendőr rablásra adta a fejét Kolozsvárott. A kolozsvári államrendőrség két altisztje, Rus Augustán és Mayer George, az elmúlt éjjel rendőri szempontból igen különös vállalkozásba fogott. A Szamosfalva felé irányuló országúton helyezkedtek el, hogy akár rabolva is pénzt szerezzenek maguknak. Először dr. Szász Ferenc, ismert dezméri földbirtokos két lovas kocsiját állították meg. A lovagat kifogták, a kocsist véresre verték, a földbirtokostól pedig pénzt követeltek. Dr. Szász Ferenc erélyesen ellenállott, mire a két utonálló a kifogott két lóval elmenekült az országút melletti erdő sűrűjébe. Később ismét az országúton voltak. A szamosfalvi közjegyző érkezett most kocsin a feleségével. Színházból jöttek Kolozsvárról. A két szálas rendőr őket is megtámadta, de szerencséjükre idejében észrevették az utolálló gyanús szándékát, és volt annyi idejük, hogy bemeneküljenek a közeli vasúti őrházba. Az őrházból telefonált a jegyző a szamosfalvi rendőrségre, ahonnan segítséget kért. A csendőrök aztán elfogták a lopott lovakon menekülni próbáló két rendőrt, s bekísérték őket Kolozsvárra. Az eljárást megindították ellenük. EHO 19-én szombaton délután 16 órai kezdett el az Ingyen Tej Egyesület a Városligeti és Mit Néparénában elsőrangú kacagtató műsorral és kiváló mutatványokkal gyermekek és felnőttek mulattatására ünnepi díszelőadást rendez. Így módon kíván az Egyesület az intézményt látogató nyomorgó kisdedek helyzetén segíteni, s ehhez kéri a társadalom szíves pártfogását. Jegyek a helyszínen, valamint az Egyesület irodájában kaphatók. Betlen ünneplése. Pontban 12 órakor két Lianna beszéde közben érkezett az ülésterembe Betlen István gróf miniszterelnök, akit a jobb oldal és a közép felállva tapssal és éjjelzéssel ünnepelt. Az éjjelzést a bal oldalon csendben, nyugalommal fogadták.
Száz éve történt.
A Kossuth Rádió történelmi magazinját hallották, köszöni figyelmüket a műsorvezető Társi István. Adásunkat meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon, a műsort a Duna Média Szolgáltató non-profit